Puklér Géza, energetikus mai beszélgetőtársam. Géza, köszönöm szépen, hogy itt az otthonodban, otthonotokban fogadtál, és tudunk beszélgetni egy jót.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Késő délután van, és már föl kellett kapcsolni a világítást. Én merem remélni, hogy energiatakarékos izzók vannak mindenhol.
Természetes, ez nem is lehet kérdés, azt gondolom, energetikus embernél az energia megtakarítás, meg az energiával való gazdálkodás, ez külön figyelmet érdemel természetesen mindenhol, ahol lehet, ott már kicseréltük energiatakarékos izzóra, háztartási gépeknél is nem csak a tudását. Nézzük meg, hanem azt a kis energiacímkét, ami ma már minden készüléken rajt van, úgyhogy az is számít, nem csak az ár, meg a tudás.
Szoktál te egy szőrözni a boltba, jut eszembe erről, hogyha odamész és megkérdezed, hogy na ez a sütő mit tud, és mondjuk mond valamit az eladó, aki lehet, hogy nem a legképzettebb, akkor így bele szoktál menni egy ilyen helyzetbe?
Nem szoktam, nem akarom őt kellemetlen helyzetbe hozni. Én meg szoktam magam nézni a kis címkét, aztán az alapján általában el tudom dönteni, hogy az a információ, amit meg van osztva, az nekem kellőképpen megfelele nem csak a tudása, hanem az energiatakarékos léte is. Tehát a kettőt együtt nézem mindig, mert az az igazi jó megoldás. Van, akinek sajnos ma még a legfontosabb kérdés az az ár. És hogyha az ár a kérdés, akkor hiába tudunk nagyon sok más érvet mondani egy drágább készülék mellett, ott nem biztos, hogy ezt bárki meghallgatja.
Azért szerintem sokat változott a helyzet, mert ugye most már minimumként a készülékekre jól látható helyre messziről virít egy-egy felirat, hogy az milyen, mennyire energiatakarékos, mondjuk A osztályú vagy A++. Vannak ezek a besorolások, azért szerintem mondjuk egy 15-20 évvel ezelőtti helyzethez képest a magyar ember is sokkal tájékozottabb ezen a területen, vagy nem így van?
Tájékozottabb, illetve azt gondolom, hogy egyre több információhoz férünk hozzá, hála az internet lehetőségeinek, mert hiába van ott a címke, ha nem igazán tudjuk, hogy mit jelent, hogy most, hogyha valamire az van írva, hogy hát ez A pluszos, jó, oké, és amelyik A2+, az mennyivel tud többet. Akkor van ezeknek értelme, ha tudjuk a mögöttes tartalmát is, és csak egy egyszerű példát mondjak, ha valaki vásárol egy mosógépet. Ha a legjobb, tehát az A3+-os energiaosztály meg egy sima A1+-os között vacilál, a kettő között van éves energiafelhasználásban 40-60 kWh energia különbség.
Forintosítva mit?
Ezt ha én most forintosítom, lakossági ára lesz olyan 2500-3000 forint
egy
év alatt. Ha ezeket a nagygépeket azért 7-8-10 évre tervezzük, akkor azonnal van egy 25-35 ezer forintos energiaköltség megtakarítás csak ezen. Ugye ezek a készülékek nem csak a villamosenergia fogyasztásuk miatt lesznek akár 3+-osak, hanem a vízfelhasználás miatt. Ha ehhez most hozzátesszük még a vízfelhasználást, akkor éves szinten elérhetünk egy 5-6 ezer forintos energia költség megtakarítást. Ha azt kivetítjük a teljes élettartalmára, akkor ez 40-50-60 ezer forint, és lehet, hogy most 25 ezerrel vagy 30 ezerrel drágább a készülék, viszont energián ezt az árkülönbözetet az évek sora alatt vissza fogjuk hozni. Illetve ami még fontos, hogy általában egy energia takarékosabb gépnek a technológiája is más. Az már olyan villamos berendezés mögöttes technológiát kíván, ami energiatakarékosabb, vélhetően tartósabb, tehát az idő, amíg azt használni tudjuk, az is nő valószínűleg azzal, hogy egy modernabb technikát használ.
Bárki megnézi, vagy figyelembe veszi, esetleg energetikai szempontból, hogy mondjuk egy-egy ilyen gépnek az előállítása, az mennyire költséges, vagy azzal mennyi energiát használ fel az előállító, vagy a gyártó.
Pontból. Én azt gondolom, hogy ebben is folyamatos a fejlődés, ha csak a szükebb hazánkból indulunk ki. Ma már Magyarországon is vannak olyan termelő vállalatok, akik törekednek arra, hogy például egy villamosenergia beszerzésnél a beszerzett energiának a meghatározott százaléka az megújuló forrásból kerüljön előállításra, és hajlandó ezért többet fizetni az energiáért, csak hogy kapjon arról egy tanúsítványt, hogy annak az energiának a 10-20-40-50% a megújuló energiaforrásból kerül előállításra, és hajlandó ezt bevállalni azért, hogy ő a környezet tudatosság jegyében lépjen egyet. Azt gondolom, hogy amikor a termelési folyamatait egy cég összeállítja és optimalizálja, akkor ma már nem csak a költség csökkentésre figyel oda, hanem ezáltal a környezet védelmére is. Tehát igyekszik mind olyan technológiát, vagy minél több olyan technológiát alkalmazni, amivel minél kevésbé terheli a technológiát, és egyre inkább megjelenik az, hát nem csak reklámfogásként, hogy például újrahasznosított műanyag a benne lévő bármilyen burkolat, vagy bármi egyéb, mert ez hál' Istennek egyre fontosabb lesz talán most már a vásárlóknak is.
Ezek egyelőre önkéntes alapon működő vállalások, ugye? Tehát törvény nem szorítja mondjuk rá egyik gyárat sem, hogy alternatív energiaforrásból szerezzen be mondjuk villamos áramot, nem tudom én, 30%-ban.
Nem, egyelőre erre itt még nincs jogszabályi kötelezettsége a vállalatoknak.
Van egy ilyen kifejezés, hogy energetikai tanúsítvány. Ez elég hivatalosan hangzik, főleg lakóházak esetében értelmezhető. Én magam is találkoztam már ezzel magánemberként. Mit jelent ez, mit takar ez a kifejezés?
Ez az energiatanúsítvány, ez egy viszonyítási érték, egy meghatározott átlagos energiafelhasználású épülethez képest, hogy hány százalékkal kevesebb energiát használ fel ez az épület az átlagoshoz viszonyítva, tehát az átlagosnál rosszabb, jobb vagy sokkal jobb. Ez gyakorlatilag erre szolgál, hogy a ingatlanról elkészül ez a tanúsítvány, annak a tulajdonosa az lássa, hogy az ő épülete, ingatlanja az mennyire energiatakarékos az átlagoshoz képest.
És ez központilag van meghatározva, gondolom én, valami, nem tudom, a szakminisztérium, vagy ahova tartozik ez a terület, mondja meg, hogy mi az átlagos?
Így van, tehát van egy nagyon komoly és exakt rendelet, ahol le van írva, és a számítás módja is egészen pontosan meg van határozva, tehát nem lehet ezzel trükközni, ez minden tanúsítónak ezt kötelező betartani, ebben egyébként a közeljövőben még újabb szigorítások várhatóak, tehát egyrészt a tanúsítóknak a még keményebb felkészítése, még alaposabb felkészítése, és a jogszabályoknak, illetve az ehhez tartozó rendeleteknek a még komolyabb szigorítása, hogy ez teljesen exakt legyen. Most is azt, tehát ezzel nem lehet trükközni, és ezeket a kiállított tanúsítványokat folyamatosan ellenőrzik is, tehát nem az van, hogy egy tanúsító kiállít egy tanúsítványt, aztán többet sem találkozik vele senki más, hanem ezeket erre megbízott személyek folyamatosan szurokpróbaszerűen ellenőrzik, tehát nem igazán lehet ezzel trükközni.
És azért egy ilyennek a végeredménye az nagyban befolyásolja azért mondjuk egy ingatlan eladási árát, ugye?
Így van. Ezek azt gondolom, hogy az árba elég komoly hatással lehetnek, hogyha valaki egy energiatakarékos vagy takarékosabb épületet vagy ingatlant vásárol, akkor ez vélhetően a vételárba is meg fog mutatkozni.
Van, hogy csodálkoznak az eladók mondjuk azon, hogy egy 15-20 évvel az előtti állapotoknak megfelelően megépített házat, amikor el akarnak adni, akkor a mostani szabványoknak meg energetikai követelményeknek már közel sem felel meg olyan mértékben, és esetleg kevesebbet kaphatnak érte?
Általában az eladók tisztában vannak azzal, hogy az adott házban megtalálható épületgépészeti fűtési rendszer hőszigetelésnek esetlegesen a hiánya, hogy az milyen hiányosságot jelent egy értékesítésnél. Ezt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy megéri-e erre költeni, és hogy már az értékesítés előtt erre költeni, és úgy eladni, vagy pedig azt gondolni, hogy hát az új tulajdonos költsön majd rá. Tehát ezt mindenkinek végig kell tudni számolni.
Most rengeteg olyan intézkedés van központilag, amik segítik akár a lakásvásárlást, építést, vagy a régi lakások, házak felújítását. Most már megnövekszik, vagy már megnövekedett az igény mondjuk energetikai tanúsítványok készítésére, vagy mondjuk egy ilyen hozzád hasonló szakember bevonására?
Ez egyre inkább erősödik, de nem csak a most elérhető intézkedések miatt, hanem egyre többen gondolják úgy, hogy célszerű szakembert megkérdezni arról, hogy mi az, amit érdemes megcsinálni, és mik azok a lépések, amit ugyan meg lehet csinálni, de mondjuk árérték arányban nem hoz akkora megtakarítást, mint egy másik beruházás. És nagyon sokszor lehet olyannal találkozni, illetve most már azért hál' Istennek az egyre kevesebb, hogy a felújításnak csak egy részét csinálják meg. Például eklatáns példája ennek, hogy a homlokzati hőszigetelés meg a nyilászáró csere ez megvalósul, de például a födémszigetelést azt már nem csinálják meg, holott a meleg levegő az mindenkinél jobban tudja a fizikát, ő fölfele próbál megszállni, megpróbál, ugye minél magasabban vagyunk egy lakásban, ha valaki föllép egy létrára, és a mennyezeti szinten érzi, hogy melegebb van, mint len, na most a meleg megpróbál a födémen átmenni. Ha nem a födémet nem szigeteljük le megfelelően, akkor hiába jó az oldalsó szigetelés, hiába jók a nyilászárók, attól még rengeteg energiát fogunk elvesztegetni azon, hogy elmegy a födémen. Vagy például régen előszeretettel a városban ugye rengeteg társasházat, tizemeletes társasházakat újítottak föl, lehőszigetelték és kicserélték a nyílászárókat, viszont távhős épületek révén a fűtési rendszerhez nem nyúltak. Mi következett ebből, hogy az addig 20-21 fokos lakásba, 26-27 fok lett, mivel a fűtési rendszerhez nem nyúltak, ezt szabályozni nem lehetett. Mi történt? Kinyitották az ablakot, és ugyanannyit fizettek, mert a meleget kiengedték. Ma már, hál' Istennek, komplexek ezek a felújítások, nem elégszenek meg azzal, hogy akkor csak szigeteljünk, meg cseréljünk ablakot, hanem a fűtési rendszerben is megteszik azt, hogy akár termosztatikus radiátor szelepeket építenek be, vagy olyan strangszabályzókat helyeznek el az épület fűtési központjában, amivel ezt az egészet lehet szabályozni, és akkor tényleg a felújítás vége az, hogy komoly energia megtakarítás keletkezik.
Egy ilyen koncentráltabb felújításnál, tehát ahol szakember is mondjuk be van vonva, és a tulajdonos vagy a tulajdonosoknak érdeke az, hogy minél energiahatékonyabb épület legyen a vége, a százalékban kifejezhető-e az, hogy milyen megtakarítás érhető el, ha úgy nagyjából minden a nagykönyv szerint van elvégezve?
Ugye ez sok mindentől függ. Az első, hogy mielőtt a felújításhoz hozzákezdenek, milyen állapotú volt az épület. Tehát, hogyha az ablak alatt fütyült be a szél, és gyakorlatilag az ablakok felében már üveg sem volt, tehát akkor óriás lesz a magtakarítás, de azt gondolom, hogy egy átlagos állapotú ingatlanból, hogyha minden megfelelő szinten elvégzünk, tehát hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés, akár a megújuló energiaforrásnál napelem, napkollektor, a régi kazánt kicseréljük egy modern kazára, mindez természetesen megfelelően méretezve, tehát nem túl méretezve és a régi rendszert meghagyva, akkor az sem elképzelhetetlen, hogy akár 75-80%-os energia megtakarítás is elérhető a korábbi állapotokhoz képest.
Könnyű együttműködni a szakemberekkel, a kivitelezőkkel, az iparosokkal egyébként? Hol elvégzik azt a feladatot? Tehát szakszerűen, szabványnak megfelelően, vagy vannak azért melléfogások, és akkor ki van dobva a pénz az ablakon?
Én azt gondolom, hogy könnyű. Lehetnek melléfogások, tehát mindig találkozik az ember olyan szakemberrel, aki hát nem a megfelelő minőségben végzi el mindezt, viszont előbb-utóbb ezek a szakemberek kikopnak a keresletbe, mert egyszerűen elterjed a híre, hogy nem megfelelően végzi, tehát ma már hál' Istennek az elérhető szakemberek nagy többsége kiváló minőségbe végzi el, és tényleg annak az lesz az eredménye, hogy amit a papíron kiszámolnak megtakarítást, az a valóságban is annyi lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben is komoly előrelépés, meg komoly fejlődés van.
Milyen havi összeget lehet mondjuk megspórolni egy háztartás szintjén? Mondj egy összeget, légy szíves, mondjuk egy 60-70 négyzetméteres lakásra. Mi az, amit megspórolhat az ember, amit esetleg más célra költhet, hogyha egy kicsit odafigyel?
Bocsánat, de visszakérdezek, mit tesz meg mindezért? Én mindig azt szoktam mondani, hogy az első és legfontosabb egy energia takarékos gondolkodásmód esetén azokat a dolgokat megtenni, ami nem kerül pénzbe. Mire gondolok? Kapcsoljuk le a villanyt, hogyha nem vagyunk egy adott helyiségbe. A belső hőmérsékletet, a fűtési hőmérsékletet ilyenkor télen, ha csak egyetlen fokkal is lejjebb veszük, és a lakásban nem 24 fok van, hanem csak 23, az azonnal 6-8-10% energia megtakarítás. Vagy például, amikor fogat mosunk. Előszeretettel van az, hogy nekiállunk a fogmosásnak, a csapot megnyitjuk, és abban a 3-4 percben, amíg tart a fogmosás, az gyönyörűen folyik el az értékes ivóvíz. Ez általában 10-12 liter vizet is jelenthet, mire végzünk egy 4 tagú családnál lesz 30-40 liter, ez naponta ugye több alkalom, tehát gyönyörűen 2-3-4 köbméter vizet meg lehet ezzel takarítani. Na most a víz ma már az egyik legdrágább energiahordozónk, hogyha nevezzük most energiahordozónak, akkor ez azonnal 3-4 ezer forint. És ha ezeket összetesszük, ezek mind olyan intézkedések, amik nem igazán kerülnek pénzbe, viszont meg lehet ezzel rengeteget takarítani. Utána, ha ezt felhasználjuk, és azt mondjuk, hogy amit így megtakarítunk, azt felhasználjuk energiatakarékos eszközökre, akkor már utána jöhet az izzócsere, például a víztakarékos csapvégeknek az alkalmazása, ami egy óriási találmány, és ráadásul még a komfort érzete is jobb, mint egy hagyományos csaptelepnek. Ezt meg lehet tenni zuhanyzónál, mosdónál, mosogatónál. Tehát ezzel újabb energia megtakarítást, tehát így szépen-szépen lépésről lépésre lehet haladni, tehát nem kell mindig azonnal nagyba gondolkodni, mert jó párszor lehet azt hallani, hogy persze könnyű energiát spórolni annak, akinek van pénze felújításra. Ez nem igaz. Egészen egyszerűen kis lépésekkel is rengeteget lehet tenni, aztán utána majd jöhetnek a nagyobb lépések, hogyha a kis lépésekkel már kellően tudtunk megtakarítani, illetve hát azt sem szabad elfelejteni, hogy ma már hál' Istennek nagyon sok olyan támogatási formához hozzá lehet férni, ami pont ezt próbálja elősegíteni, hogy akkor a nagy lépésekhez is legyen forrás. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát ez 1-2000 forinttól akár 7-8-10 000 forint is lehet egy hónapba. Viszonylag alacsony befektetéssel, vagy akár befektetés nélkül is.
Ez érdekes, amit mondasz, mert nem nagyon látok oktatófilmeket a tévében, van ez a sok társadalmi célú reklám, vagy mondjuk az interneten, vagy a közösség oldalakon, amik esetleg erre világítanának rá, vagy gyakorlati tanácsokat adnának, pedig az aztán tényleg nem kerül semmibe. Ez kinek lenne a dolga?
Ez azt gondolom, hogy mindenkinek, aki a környezetéért, meg a környezetvédelmét felelősnek érzi magát, itt a kormányzattól egészen az átlag emberig, tehát ez mindenkinek feladata lenne, hogy ezekbe előre lépjünk. De azt gondolom, hogy például internet hozzáférés korába rengeteg olyan portált lehet találni, mindenkinek például ajánlom a Magyar Energia Hivatalnak az energiahatékonyságról szóló oldalát, ahol rengeteg egyszerű, de mégis nagyon praktikus tanácsot kaphat, de például ott már olyanra is gondoltak, hogy energiahatékonysági plakátok is vannak. Tehát, hogyha egy intézménynek a vezetője azt gondolja, hogy ebbe szeretne lépni, szeretne példamutató lenni, semmi más nem kell tenni, mint ha erre a honlapra fölmegy, ott energiahatékonysági plakátokat lehet letölteni, teljesen díjmentesen, ezt kinyomtatva akár az adott intézménynek a konyhájára, vagy a mellékhelyiségébe kiteszi, már ezzel is tett azért, hogy a tudatát az ott dolgozóknak, vagy az oda betérőknek formálja.
Hát ez, amit mondasz, ez szerintem nagyon kevesek számára ismert, mondjuk csak a szakmai belgeken belül, mert például életemben nem hallottam ilyen lehetőségről.
Ugye van most egy jogszabály, ami a gazdasági társaságoknak, illetve az önkormányzatoknak mindenféle kötelező energetikai lépéseket ír elő. A cégeknél ezt úgy hívják, hogy energetikai szakreferens, akinek a sok egyéb feladata mellett az is feladata, hogy az adott társaságnál dolgozó munkavállalók szemléletformálásába közreműködjön, azaz olyan kiadványokat állítson össze, vagy olyan anyagokat, akár bemutatókat, prezentációkat, bármikat készítsen, amit az adott munkavállalóknak oda lehet adni, és ezáltal lehet formálni az ő tudatukat. De az önkormányzatoknál, akiknek ugyanez a jogszabály előírja azt, hogy az intézményeikre intézkedési tervet kell készíteni, amivel az energia felhasználásukat csökkenthetik, ezeknek is az egyik lépése az, hogy energetikai szemléletformálást kell végrehajtani, és ott is mindenféle intézkedést lehet tenni. Mondom még egyszer, a plakáttól elkezdve a nagyon egyszerű kiadványokon keresztül nagyon sok mindent, és mindez arra való, hogy az embereknek a fejében próbáljunk ebben a dologban is rendet tenni egy kicsit, mert azért van benne káosz sajnos.
Ismételjük meg még egyszer, légy szíves, az elérhetőséget?
Ha valaki beírja az egyik keresőbe, hogy energia, hatékonyság, energiahivatal, akkor ezt fogja elsőnek fölhozni.
Kedves hallgatóknak javaslom, hogy legalább egyszer nézzenek rá erre. Géza, ahogy én látom, azért az átlagembernek az energiafogyasztása mondjuk 100 év alatt meg sokszorozódott, ez ugye nem kérdés. Mivel látott-e az igazi megoldást a szükségleteknek a fedezésére? Napenergia, szélenergia, vízi energia, geotermikus energia, ezek kombinációi. Mi lehet az, ami mondjuk jövőben mutatóan és hosszú távon tartósan a megoldást megadhatja nekünk?
Én azt gondolom, hogy ezek kombinációja adhat csak megfelelő eredményt. A megújuló energiaforrásoknak egyik nagy problémája az, hogy az időbeli tervezhetősége nem olyan egyszerű, mint egy erőműnek. Ugye az, hogy éppen a szél fúj-e, vagy a nap fog-e megfelelő mértékben sütni, ezt azért nehezen lehet tervezni, úgyhogy ha azt szeretnénk, hogy az energia megfelelő mértékben és a megfelelő időben állja rendelkezésre, akkor ezeknek mindenképpen a kombinációja az, ami eredményt hozhat, illetve hát az, amire nagyon sokat költenek most a világba, hogy ezeknek megtalálják azt a módját, különös tekintettel a villamosenergiánál, amivel nagy mennyiségben és megfelelő megfelelő módon lehet mindezt tárolni. Mert itt a tárolás a legnagyobb gond, ugyanis ha nem lehet a villamos energiát tárolni, akkor a rendszert egyensúlyba kell tartani, és azért ez egy nagyon nagy rendszer, és nagyon kell arra figyelni, mert ez, ha nincs egyensúlyban, akkor vagy az van, hogy hiány van, és akkor valahol csak azt veszük észre, hogy nincs villany, vagy pedig többlettermelés van, és akkor azt meg kidobjuk az ablakon. Tehát itt tárolás is nagyon-nagyon fontos.
Ilyenkor szoktuk azt látni, hogy mondjuk fényes nappal világítanak a közvilágítási lámpák például? Vagy ez nem jó példa?
Nem. Általában ugye az, hogyha közvilágítási lámpák világítanak napközben, az két eshetőség általában, vagy javítják, és akkor ugye felkapcsolják, hogy lássák azt, hogy melyik nem világít. Kettő, valamilyen egyéb olyan technikai malőr, hogy ami ezt az egészet vezéli és kapcsolja, ott történt valami, de normál esetben ezeket nem szokták fölkapcsolni csak ezért, hanem azért a villamosenergia rendszer is úgy épül föl, hogy vannak olyan nagy erőművek, amelyek könnyen szabályozhatóak, és akkor értelemszerűen visszaszabályozzák a teljesítményt, amikor meg megnő az igény, akkor pedig fölemelik a teljesítményt. Tehát ezért sem lehet nem megújulóra épülő erőműveket teljesen kivenni a rendszer, mert szabályozhatóság szempontjából, meg rugalmasság szempontjából az a legegyszerűbben szabályozható. Ami egyébként érdekes, hogy olyat azért szoktak tenni, azt lehet látni, bár nincs belőle felénk olyan nagyon sok, ezek a szélerőművek. Hogy lehet látni, hogy érezzük, hogy fúj a szél, de a szélerőmű mégsem működik. Ott például valamikor azért veszik ki a rendszerből, és fordítják ki szélirányból, mert nincs szükség az általa megtermelt energiára, vagy esetleg a szélnek a sebessége meghaladja azt a határt, ami fölött már a szélgenerátor nem működhet, és akkor kifordítják a szélirányba pontosan annak védelme érdekébe.
Említetted a napelemet az előbb. Ugye ezeknek is van egy megtérülési ideje, egy hatásfoka, nem ugyanazon a hatásfokon fog dolgozni mondjuk 10 év múlva. Lehet ezt még növelni, vagy teljesen új technológiákra lesz majd szükségidővel? Ebben a pillanatban mit gondolsz te erről?
Én azt gondolom, hogy a jelenleg ismert technológiák közel vannak már a határhoz, hogy ezt lehessen még növelni, tehát valószínűleg most már azért új technológiákat kell behozni, de azt gondolom, hogy ezek már egyébként a szakemberek fejében megvannak, csak itt is, mint mindenhol, az előállítási költséget kell olyan szintre hozni, hogy annak az előállítása, illetve az általa elért hatás, tehát mondjuk egy új technológiájú napelemnél, a megtérülés az belátható időn belül legyen, ugyanis annak semmi értelme, hogy van egy új technológia, tényleg nagyon jó, tényleg nagyon sokat lehet vele termelni, csak egészen egyszerűen az előállítási költsége olyan magas, hogy nem térül meg.
Vannak szép számmal támogatói és ellenzői az atomenergiának. Kiváltható-e ez mondjuk 20-30 éven belül szerinted egy hasonlóan hatékony vagy energia gazdag megoldása, mint amit most az atomenergia és az atomerőművek jelentenek?
Én azt gondolom, hogy van annak létjogosultsága, hogy egy hosszabb távon, tehát ilyen 30 és 50 év közötti időtávban ezeknek a számát jelentősen csökkentsük. Az, hogy teljesen kiváltsuk, azt én azért nem érzem teljesen lehetségesnek. Az előbb is elmondtam pontosan amiatt, hogy azért az atomerőműveknek a szabályozhatósága azért az lényegesen jobb, mint egy megújuló energiából termelőnek, illetve nem is biztos, hogy a szabályozhatósága, hanem a tervezhetősége. De természetesen valószínűleg azért vannak már olyan technológiák, csak még mondjuk nem publikusak, amivel tényleg azt a teljesítményt lehet hozni, amit az atomerőművek is tudnak. Azt gondolom egyébként, hogy Németországban vagy akár Japánban vélhetően azért ennek az időtávnak a vége fele eljutnak arra, hogy nagyon minimális atomenergia felhasználás lesz energetikai célú.
Mondjuk leköltöztetnének téged most egy, nem tudom, egy Isten háta mögötti helyre, ahol sem áram nincs, sem gáz nincs, sem semmi nincs, még térerő sem. Akkor te mondjuk mivel kezdenéd azt a napot, hogy mondjuk komfortosabb legyen az a házikó a számodra?
Az egyik legfontosabb talán jelen pillanatban az a villamos energia, amit meg kellene oldani értelemszerűen, illetve a fűtés. Tehát ezt a kettőt kellene valahogy megoldani. A fűtésnél azért az ember könnyebb helyzetben van, mert ha valamilyen olyan anyagot talál a környezetében, amit el lehet égetni, és mondjuk meg is tudja gyújtani, akkor ezt azért viszonylag könnyebben meg tudja oldani. A villamos energiánál azért már lennének problémák, de azt gondolom, hogy ez az első kettő, ami fontos lenne. Azt előre bocsátva, hogy egyébként a víz, az iható édesvíz az rendelkezésre áll, tehát ez az alapfeltétel.
Zavar téged az, ha pazarolnak az emberek?
Ha nagyon durván, akkor igen. Tehát akkor szoktam is szólni. Ha nem olyan nagyon-nagyon durva, tehát azért van az a határ, amikor az ember belépek hozzád, és meglátom, hogy abban a lámpában még nem energiatakarékos izzó van, akkor nem fogom azt mondani, hogy de Laci, azt ott miért nem cseréled ki? Hát azt már ki kellene cserélni. Tehát ennyire...
Nem vagyok jó példa, mert nálam mindegyik ki van cserélve. De hát évek alatt történt természetesen.
Persze, persze, tehát ennyire azért nem, de hogyha komoly a pazarlás, akkor mindenképpen azért a szóba tesszük, hogy teszem.
Gyerekektől szoktam hallani azt, hogy még űrhajós szeretne lenni, vagy focista, esetleg valamilyen kalandor, vagy nem tudom, állatszerítő, de mondjuk energetikus, miért lesz az emberből? Milyen törés történt a te életedben?
Hát én a véletlen folytán lettem energetikus, vagy jó 20 évvel ezelőtt, mint frissen végzett mérnök egy baráti beszélgetésen egy ismerős vetette föl, hogy nem akarok-e energetikával foglalkozni, ahol ő éppen akkor dolgozott, akkor kerestek energetikust, és hát ugye én a főiskolán teljesen más irányba végeztem, de azt mondtam, hogy hát miért ne? Mondta, hogy nem fogod megbánni, az energetikai a jövő, hidd el, hogy ez jó út, meg jó irány, és akkor én ezt elhittem neki, és igaza volt, hiszen azt gondolom, hogy ma már az energia és az energiával való gazdálkodás az megkerülhetetlen, és az is lesz az elkövetkező 50-60-80-100 évben, sőt egyre inkább erősödik, úgyhogy így kerültem én az energetika bűvkörébe, azóta is benne vagyok, és azt hiszem, hogy abban is maradok, nem szeretném elhagyni, de az viszont látható, hogy a fiatalokat nehéz ebbe az irányba elmozdítani, hogy az energetika érdekelje őket. Nem olyan régen próbáltak energetikus képzést összehozni itt Szombathelyen, és hát nem igazán találtak jelentkezőt.
Lehet, hogy nem tudják a részleteket, vagy nincsenek képben teljesen a fiatalok ezzel kapcsolatban?
Ha megkérdeznénk az utca emberét, megállítanánk 10 embert, hogy mit csinál az energetikus, akkor szerintem 10-ből 9 legalább nagyot nézne, hogy hát miért az micsoda. Nem tudnák, és a fiatalok is így vannak ezzel. Tehát régen, 80-as években nagyon komoly presztízse volt az energetikának és az energetikusoknak is. És most az előbb említett energetikai szakreferens kötelezettséggel gyakorlatilag ide jutottunk vissza, mert ez akkor is a gazdálkodóknak már kötelessége volt, hogy energetikust bízzanak meg, aki az energiafelhasználásukhoz ad mindenféle javaslatot, tanácsot. Most ugyanez valósult meg egy pár évvel ezelőtt ismét Magyarországon. Úgyhogy kereslet lenne a szakemberekre. Egy gyönyörű pálya, tehát mindenkinek, aki kicsit is érdeklődik a műszaki dolgok iránt, annak mindenkinek elmondom, hogy az energetikát nézze meg, mert gyönyörű terület és óriási perspektíva van benne.
Géza, amikor nem a kilovattok, a köbméterek, meg az energiafelhasználás kilodzsúlok járnak a fejedben, és éppen ezzel foglalkozol, akkor mi az, ami téged kikapcsol? Vagy van-e valami hobbid, amire tudsz időt szánni a mindennapokban?
Hát ami nagyon fontos, az a család. Talán a legfontosabb, nem talán, hanem egészen biztosan a család, illetve van egy kis hétvégi házunk, oda szoktunk kivonulni, és ott élvezzük a napsütést, hallgatjuk a madárcsicsergést, ennél kikapcsolóbb nincs.
A természet adta energiákat, így hasznosítjátok.
Van, így van, a legfontosabb energiaforrás, természet biztosította energia.
Géza, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer külön köszönöm, hogy itt az otthonotokban fogadtál.
Én köszönöm még egyszer a lehetőséget neked.